Jó napot kívánok! A szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. A reggeli műsor legjobb anyagaiból válogatunk. Szó lesz majd a rizstermesztés visszaeséséről, de arról is, hogy már most súlyos vízhiánnyal küzd Spanyolország. Mindenekelőtt arról, hogy az előrejelzések szerint idén a globális rizspiac az elmúlt 20 év legnagyobb hiányát fogja tapasztalni, bár globálisan nőtt a termesztésre használt területek aránya, világszerte csökkent a rizstermés az elmúlt években, emiatt pedig jelentősen nőtt a terményára. Ez a probléma több mint 3,5 milliárd embert érint, különösen az ázsiai és csendes-óceáni térségben, ahol a világ rizsfogyasztásának 90%-a történik. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének tudományos munkatársa azt mondta, alapvetően a csapadékhiány és az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények miatt csökkent globálisan a rizs termés mennyisége. A rizspiac kereslet-kínálati egyensúlya hosszú távon új fajtákkal és termelési módokkal teremthető meg. Jancsó Mihályt Lakatos László kérdezte.
A legnagyobb gond a rizstermesztéssel kapcsolatban a vízhiány?
Így van, a vízhiány, illetve a vízhiányt okozó klimatikus változások és ingadozások leginkább. A rizstermesztés volumenében nem csökkent az utóbbi időkben, sőt, amúgy növekszik. Jelenleg olyan 165 millió hektáron termesztenek rizst a világon. Tehát területileg a rizstermesztés az növekedett, inkább a termesztés megbízhatósága csökkent valamelyest az elmúlt időszak nagy időjárási változásai miatt.
Ugye az már szintén közhelyszerű, hogy Ázsiában és a csendes-óceáni térségben rizst tesznek az emberek, és ugye, ha jól tudom, ott fogyasztják a világ rizs fogyasztásának 90%-át, és abban a régióban csökkent a leginkább a rizstermés. Ott is csak a klíma okoz problémát, meg a szélsőséges időjárás?
Hát leginkább igen, tehát az jó tudás, hogy Ázsia, illetve Dél-Kelet-Ázsia a legnagyobb termesztő és fogyasztó vidék, de emellett nagyon jelentős rizstermő terület és rizsfogyasztó országokat találhatunk Közép-Afrikában is, tehát ezeket a régiókat érinti legkellemetlenebbül a rizs csökkenő mennyisége, illetve az áraknak az emelkedése. Ha sok rizsfogyasztásról beszélünk, mármint a nagy mennyiségű egyfőre eső rizsfogyasztásról, akkor valóban itt kell keresni azokat az országokat, mint Vietnám, Banglades, India, Kína, vagy ha Afrikát említem, akkor Nigéria például, ahol bőven 100 kiló, de akár még 150 kiló felett is van az egyfőre eső egyéves rizsfogyasztás.
És egyébként, ha itt a szárazság jelenti az egyik legnagyobb problémát, ugye lehet tudni, hogy egy csomó növényel kapcsolatban a nemesítés az elindult a szárazság tűrő fajták felé. Ez a rizsnél értelmezhetetlen fogalom, már csak azért is, mert ha jól emlékszem, vízben áll az egész rizsföld.
Így van, az emlékek helyesek, de az igazság amúgy a termesztésben az az, hogy a rizs valóban vízben áll, és a legtöbbször ez a kép jelenik meg az emberek előtt, filmek, egyéb ilyen távol-keleti fotók kapcsán, de a rizs termesztésnek az csak az egyik módszere, hogy árasztott, öntözött körülmények között termesztik ezt a növényt. A valóság az, hogy a termőterületnek egy jelentős részén, itt több 10 millió hektárról beszélünk, a természetes csapadékra alapozott vízpótlás a rizshez kapcsolódó öntözés, vagy hát a víz egyetlen forrása, és akkor már értjük, hogy miért lehet akár katasztrofális, hogyha a csapadékviszonyok megváltoznak egy-egy termőterületen, és innentől kezdve pedig a szárazság tűrés a rizsnél, ami amúgy ténylegesen szereti a vizet, és a vízben áll a tenyész időszak jelentős részén, tehát a szárazság tűrés is egy nagyon fontos nemesítési cél a világ szinte minden táján, vagy ehhez a csapadék ingadozáshoz kapcsolódóan, vagy pedig ahhoz kapcsolódóan, hogy az új intenzív termesztés technológiák és fajták esetében a folyamatos árasztás nélküli rizstermesztés is egy egyre inkább előtérbe kerülő technológiai módszertan, és gyakorlatilag az árasztás nélküli, vagy az angol nyelv területen aerobik, vagy aerob rizstermesztésnek nevezett termesztés technológia is már több millió hektáron található meg. Akár még itt Magyarországon is dolgozunk azon, hogy szárazságtűrő korai rizsfajtákat nemesítsünk.
Pont erről akartam kérdezni, hiszen ön személyesen is részt vesz ebben a kutatásban, ha jól tudom.
Így van.
Szarvason jelenleg is ott tartózkodik.
Így van, így van. Én itt ülök Szarvason, a rizstelephez nagyon közel. És Magyarország a rizstermesztés európai legészakibb pontja, Tőlünk északabbra Ausztriában próbálkoznak az utóbbi években listermesztéssel, de ők is alapvetően magyar fajtákra építve a próbálkozásaikat. Tehát most még azt mondhatjuk, hogy Magyarország a legészakibb európai listermesztő ország, és így, mint északi és határterületen lévő ország, nálunk a legfontosabb nemesítési célok azok a környezeti hatások ellenállóság felé mutatnak, tehát a hidegtűrés, a szárazságtűrés, vagy akár a gyengébb talajokhoz kapcsolódó sótűrés, és hát ami pedig a rizs számára hideg időszakot, illetve rövid tenyész időszakot jelenti, az pedig a világszinten is kiemelkedő koraiság. Tehát, hogy minél rövidebb idő alatt érjük el a vetéstől a termés betakarításáig terjedő időszakot.
Magyarországon egyébként sok gazda foglalkozik rizs termesztéssel, vagy ebben van bőven fejlődési lehetőség?
Hát igazából fejlődési lehetőség mindig van, meg lehet. Hogy sok-e, az relatív, egy olyan 20-30 termelő gazdaság foglalkozik ezzel az országban. Vannak egészen kicsik, és vannak nagyok is. A magyar termőterület az olyan 3000 hektár körül mozog éves szinten, leginkább a Nagykunságban, illetve a Körösök völgyében itt Szarvastól kelet felé találhatunk rizsföldeket Magyarországon. Ezek a rizsföldek, ahogy mondtam, vagy nagyobb gazdaságokhoz, a legnagyobb magyar gazdaság jelenleg Kisújszállás mellett a Nagykun ZRT, amely több mint 1000 hektáron foglalkozik rizstermesztéssel, de vannak egészen kisebb területen dolgozó gazdaságok is.
Hogy látja most a kutatásokat? Tehát akár a saját kutatásait, akár hát gondolom, hogy figyeli a kollégák munkáját világszerte. Hogy látja, mennyire reményteliek a világban a kísérletek arra, hogy mondjuk helyreálljon a keresleti kínálati szint a világban a rizsből?
Ketté választanám a kérdést. Az első részére, tehát hogy a kutatási, nemesítési munkák hogy haladnak, erre van több kimutatás, ahol pont nem csak a rizs esetében, hanem búza, kukorica, egyéb nagy növények esetében is figyelik ugye a genetikai előrehaladást, tehát hogy mennyire sikerül a nemesítési eredményeket a gyakorlatba vinni, és ezek a gyakorlati eredmények hogy jelentkeznek termésben, egyéb termésbiztonság kérdésében. Azt látjuk, hogy a fejlődés az utóbbi 50-60 évben az elég stabil volt, tehát folyamatosan nőttek a termésátlagok, folyamatosan nőtt a termésbiztonság, viszont a probléma ugye, hogy ezzel párhuzamosan és ettől jelentősebb mértékben nőtt a népesség, főleg azokon a területeken, ahol alapvetően rizsre épül az embereknek a táplálkozása. Ezért azt tudom válaszolni ezzel a kérdésre, hogy az irány jó, és tényleg rengeteg kutató, rengeteg anyagi, szellemi, egyéb erőforrásokkal dolgozik azon, hogy új, még jobb növények álljanak a termelők rendelkezésére, illetve tudják hasznosítani esetleg azokat a területeket is, amik eddig csak részben vagy nehezen voltak hasznosíthatóak, csökkenjen magának a termelésnek az erőforrás igénye, itt értem akár a tápanyag, tehát a műtrágya, tápanyag utánpótlás kérdését, rezisztensebbek legyenek a betegségekkel, kártevőkkel szemben, tehát hogy kevesebb növényvédőszer felhasználásával lehessen megcsinálni a termelést, és hát ugye, amit említettem az elején, hogy a környezeti hatásokkal szembe is minél inkább ellenálló növények legyenek. Tehát röviden összefoglalva, a helyzet nem reménytelen, bizakodunk benne, hogy sikerül megoldani ezeket a problémákat. Természetesen az ilyen óriási kilengéseit a klímának, amire nagyon nehéz felkészülni, azokat nehéz kivédeni, és olyankor előfordulnak az ilyen jellegű terméskiesések és piaci hiányok, amiket esetleg még egyéb politikai, kereskedelmi, egyéb dolgok is nehezítenek és befolyásolnak.
És akkor nem túl optimisták, akkor ezek szerint azok az előrejelzések, amelyek azt mondják, hogy egy éven belül helyreállhat a keresleti-kínálati viszony a rizs szempontjából?
Rövid távon valószínűleg helyre fog állni, kicsit átrendeződnek a piacok, az igények, mert hogy vannak azért tartalékok a rendszerben, ugye ami nagy problémát jelent, vagy jelentett, hogy a nagy termesztő országok, Kína, India visszafogták a kibocsátásukat, amúgy sem voltak jelentős mértékben a világpiacon, de mégiscsak visszafogták az exportjukat is, hogy tartalékoljanak a saját lakosságuk számára, illetve Vietnám, Tájföld, az USA egyes részeiben, akik nagy exportőr országok, őnekik is csökkent a termelésük, illetve átrendezték az export portfóliójukat. Így aztán, ha ezek a piaci dolgok visszaállnak, akkor jelentős rizshiány valószínűleg nem fog kialakulni, hogyha az időjárás is kedvező lesz. De hosszú távon mindenképpen vagy új módszerek alkalmazása, kidolgozása lesz szükséges, vagy egyéb módon jelentősen növelni szükséges a termelés mennyiségét, hogyha a lépést akarnak tartani a fogyasztási igények növekedésével.
Jancsó Mihályt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Környezettudományi Intézetének tudományos munkatársát hallották. Súlyos vízhiánnyal nézhet szembe idén Spanyolország, ami a mezőgazdaság mellett egyebek között a turizmust is sújthatja. Például Barcelonában újra lehetnek majd vízkorlátozások. A KRTK Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársa azt mondta, hogy a mediterrán országban a víz 70%-át az agrárszektor használja fel, de bizonyos térségekben ez a 90%-ot is eléri. Éltető Andrea hozzátette, hogy a rendkívül aszályos időszaka a dél-európai térséget, így Dél-Franciaországot és Olaszországot is érinti. Sipos Anikó interjúja.
Súlyos vízhiány van Spanyolországban, ami ugye úgy alapjában véve nem meglepő, ha az elmúlt éveket, vagy az elmúlt akár évtizedek tendenciáit nézzük, de mi mondható most, hogy 2023-ban mennyivel súlyosabb a helyzet, mint korábban, mennyire baljósak a jelek?
Nemrég jött ki egy jelentés, amely kimutatta, hogy igazából az idén milyen súlyos lesz a szárazság, tehát gyakorlatilag tartós asszállyal kell számolni, és éppen ma ül össze egy ilyen nemzeti keretasztalnak mondható szerv, vagyis hát az Agrárminisztérium, egyéb más minisztériumok és mezőgazdasági szervezetek, amiatt, hogy ezt a helyzetet értékeljék és próbáljanak kidolgozni valami tervet. Tudnélik, hát elég súlyos a helyzet, és hogyha az elkövetkezendő hetekben nem esik, akkor ez még súlyosabbá válik. Most a mezőgazdaság részére ez azt jelenti, hogy eddig már körülbelül 3,5 milliárd hektárnyi gabonaföld szenvedett visszafordíthatatlan károsodást a szárazság miatt, és ugye ha továbbra sem esik, akkor ez fokozódni fog. És nem csak a gabona, hanem hát egyéb olajos magvak és egyéb termések szempontjából is. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy a mezőgazdasági termelés az visszaesik, és hát az állattenyésztés is, mert a legelők is kiszáradnak. Tehát komoly problémával nézünk szemben. Igazából Spanyolországban a víz 70%-át a mezőgazdaság használja fel, és bizonyos területeken, például délen ez a 90%-ot is eléri. Ugye Andalúzia az gyakorlatilag ilyen üvegházas, fóliasátras kertváros, ahol paradicsomot és minden egyéb terméket termelnek, de hát ez problémába ütközik egyre inkább.
A spanyol kormány eddig milyen lépéseket tett, tehát hogyan próbálnak akár a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban elmozdulni, és milyen további intézkedéscsomagok várhatóak?
Egyik fele a dolognak az a spanyol kormány, a másik fele pedig a regionális tartományok, hiszen Spanyolországban nagyon erős a regionális hatalom, tehát az egyes tartományok is igyekeznek intézkedéscsomagokat bevezetni. Az előbb említett andalúz tartományi kormány is több millió euró értékben próbálja támogatni a mezőgazdaságot, de konkrétan a kormány kidolgozott egy úgynevezett hidrológiai tervet 2027-ig, aminek a keretében 23 milliárd eurós beruházást irányzott elő, ami körülbelül 6500 intézkedéssel próbálják a helyzetet javítani. Ezek között olyanok szerepelnek, mint mondjuk a sótlanított víz fokozása. Ez igaz, hogy költséges, de ez lehet egy út. Továbbá a víz újrahasznosításának a fontosságát is hangoztatják, tehát a szennyvízelvezetés, a szennyvízkezelés, az öntözés szisztémájának átalakítása, a korszerűsítése, ezek szerepelnek a tervekben, és hát a föld alatti rétegvizekre nagyon kell vigyázni, mert azok is fogynak, és hát rossz állapotban vannak, tehát hogy több területen próbálkoznak egyrészt modernizálással, másrészt meg hát ugye a tengervíz említett sótlanításával vízkészleteket javítani. És hát ugye, ami még felmerül, az most konkrétan Katalóniában, Barcelonában már súlyos a vízkorlátozás, tehát a lakossági és a városi vízhasználat korlátozása is előfordul.
És milyen további lépések várhatóak? Tudom, hogy ezek ugye nem egyik napról a másikra, hanem ezek egy hosszabb intézkedési csomagnak a részei lehetnek, vagy ezek idővel érnek be, de mi az, ami még látható, ahogy próbál Spanyolország küzdeni ezzel a problémával, ami ugye egyre súlyosabb?
Ugye az említetteken kívül vannak még egyes regionális intézkedések, ezek viszont időnként ellent mondanak mondjuk a környezet és természetvédelmi szempontoknak. Itt fontos megemlíteni azt a természetvédelmi területet Andalúziában, ez a Doñana Nemzeti Park, ahol a vonuló madarak, flamingók, ibériai hiúz, stb. Tehát ez egy ilyen UNESCO védett terület. És itt a lagúnák 20%-a eltűnt már az utóbbi évtizedben, tehát nagyon fontos lenne itt megtartani a vizet. Viszont az andalúziai kormány most egy olyan törvényt dolgozott ki, amely 800 hektárral növelné itt a nemzeti parki területek körül öntözhető területek nagyságát, ami azt jelenti, hogy az agrár szempontok, tehát a mezőgazdasági epertermelők szempontjai érvényesülnének. És hát ugye tudni kell, hogy május végén választások vannak, regionális helyi választások Spanyolországban, tehát hogy ez egy kampány téma is lett. Ugyanakkor a nemzeti hatóságok, európai hatóságok, környezetvédelmi szervezetek elítélték ezt a lépést erősen. Tehát itt nagyon nehéz balanszírozni az emberek, az agrárszféra érdekei és a természetvédelem érdekei között.
Eddig ugye főleg az agrár, vagy élelmezési, vagy az átlag emberek szintjén néztük, hogy hogyan csapódhat le ez az aszályos időszak, de a turizmus, ami ugye Spanyolországnak egy fontos pillére, ott hogyan jelentkezhet a súlyos vízhiány?
Igen, ez egy érdekes szempont, hiszen a turizmusnak sem tesz jót, hiszen nyilvánvalóan, hogyha vízkorlátozásokat vezetünk be, mondjuk Barcelonában, meg más helyeken, akkor az a turistáknak nem kedvez. Tehát, hogy a turizmus mindenképpen várhatóan csökken, meg hát ugye az alapellátás is, drágulás, infláció növekedés várható, amiatt, hogy az élelmiszerek, agrártermékek ára is nő. Ez egy eléggé nehéz helyzet, egy lefelé tartó spirál is lehet, hogyha ugye a turizmus bevételek is csökkennek, a mezőgazdasági bevételek is, tehát hogy elég komoly helyzetet idéz elő ez az asszály, és sajnos nem csak Spanyolországban, hanem hát Dél-Franciaország, Olaszország is érintett, tehát egy egész dél-európai szinten ezzel nézünk szembe.
Éltető Andreát, a KRTK Világgazdasági Intézet tudományos főmunkatársát hallották. Ez volt a Reggeli Monitor Extra, a reggeli műsor legjobb anyagaival. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt hallották, további jó rádiózást!